stilisztikai rokonai, azok az 5. századból, tehát Attila király korából valók.
Mai vendégem Szántai Lajos műveltségkutató volt, akivel kedvenc történelmi hőséről, így főleg Szent Lászlóról, a magyar nép történetéről és a Szent Koronáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Horváth Lugosi Gábor jogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
Bár nem építőművész lett, nagyon sokat jelent számára benne lenni a tájban, a helyszínben. Ezért is szervezte utazásait például Taorminába, ahol Csontvári nyomában járva átélhette ezt. Vagy a Gaudi tervezte Güell Parkban, és az El Caminón lépésről lépésre is megtapasztalta a benne létezés misztikumát. Köszöntöm Önöket, Szendrei Edit vagyok. Vendégem Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, akinek munkásságát Németh Antal és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Éppen most zajlik a MITEM, a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó. Igen. 13. alkalommal. Ön a főszervezője, válogatója is. Megnézi az előadásokat?
Igen, én minden előadást megnézek, már az elmúlt 13 évben, és azt hiszem, hogy ez egy olyan fantasztikus élmény, és egy olyan fantasztikus színházi tapasztalat, ami páratlan. Nem lehet kihagyni. De itt vagyunk páran, a színházban főleg a dramaturgián, de a szerkesztők között is, akik különböző területeken, orosz, francia, német, délvidékén, határon túli magyar, román területen barátságok, jártasságunk van, és ezekből a kiinduló pontokból kezdtük el szervezni a MITEM-et, és minden új kapcsolat, ismeretség újabb kapcsolatokat hozott, és így sikerült MITEM-ről MITEM-re kiterjeszteni a szárnyainkat, tehát eljutottunk Mexikóig, Japánig, Indiából, Kínából, Koreából hoztunk előadásokat az európai nagy színház kultúrákon kívül, tehát itt volt az elmúlt 13 évben az európai kortárs színház színejava, Németországból, Franciaországból, Spanyolországból, Olaszországgal az elmúlt években a kapcsolatunk egyre szorosabbá válik, Görögországgal, ezek élő kapcsolatok. Nagyon sokszor volt az az érzésem, hogy ha bár volt olyan előadás, amit láttam a saját székhelyén, amikor ide érkezett, és talán egy év múlva, vagy több hónap múlva, és a magyar közönséggel egy bizonyos időpillanatban együtt néztünk, egyre aktuálisabbá vált. Félelmetesen sokatmondóak voltak itt ezek az előadások, itt ezen a helyszínen, felkavaró. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a szülővárosom színházának előadásával nyitottuk meg a MITEM-et méltán, hiszen a Szatmárnémeti Haraggyőrt Társulat harmadik Richard előadása az elmúlt évben Romániában a legjobb rendezés és a legjobb előadás díját is elnyerte, ami egy hatalmas elismerés.
Szatmárnémeti a szülővárosa. Megvannak még a szálak?
Nagyon élő természetesen a kapcsolat. Szülővárosommal, a színházzal is nagyon örülök, hogy sokszor tudtuk elhívni előadásaikat, és hát mindig örülök annak a sikernek.
Az ön életében hogyan jelent meg a színház?
Gyerekkoromban is a színház volt az a hely, ahol a legjobban éreztem magam. Gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos volt számomra a versmondás. Bennem ragadtak a versek, és nagyon fontos volt számomra, hogy verset mondjak, minden szavaló versenyen ott voltam. Ez nem jelentette azt, hogy színész szerettem volna lenni, de a színház az elbűvölt, tehát sokszor nem akartam hazamenni előadás után a színházból. Minden olyan fázison keresztül mentem, amin mondjuk voltam gyerekkoromban, gyerekszínjátszó, később iskolai színjátszót középiskolában is volt egy csoportunk, és egyetemistaként pedig egyetemi színjátszó. Hát ez azért is érdekes volt, mert 80-as évek Romániájában hiába volt nekem humán érdeklődésem, irodalmi érdeklődésem, nem igazán volt lehetőségem egyetemre, ilyen szakokra menni. Én bölcsészkarra szerettem volna venni, de akkor Kolozsváron 5 hely volt magyar főszakkal, és igazából a későbbi munkához való jutásuk is ezeknek a tanároknak kétséges volt, pontosabban 3 évre kényszer, tehát egy gyakorlati időszakot az egyetem által kijelölt helyen kellett tölteni, ami nagyon sokszor nem a magyar lakta vidék volt. Ezekkel az érvekkel győzött meg édesapám, aki maga is pedagógus volt, középiskolai tanár, hogy inkább válassza egy olyan szakmát, amivel esetleg jobban el tudok helyezkedni, és mivel érzékem volt matematikához, könnyen ment, ezért meghallgatva a tanácsát Temesváron mérnöki egyetemre mentem. De valahogy ez sorsszerű volt, mert a mérnöki egyetemen nagyon sok hozzám hasonló érdeklődésű emberrel találkoztam. Akkor a 80-as évek elején nagyon élénk volt még, és még engedélyezték is a különböző egyetemi kulturális csatornákat, ilyen volt például, emblematikus volt a Tália diák színjátszó csoport, de volt magyar diákrádió, volt táncház, volt irodalmi kör, volt foci bajnokság, együtt kirándultunk, tehát egy nagyon élénk magyar egyetemi közösségi élet volt. A Tália diák színjátszó csoportban találkoztam például Bocsárdi Lászlóval, aki azóta rendező lett, és a Szepszi Szent György Színház igazgatójai is volt sokáig, vagy Viski András, akit talán íróként ismernek, de ő is a Kolozsvári Színházban dolgozott később, ő az irodalmi körnek volt a vezér alakja, tehát elvégeztük becsülettel az egyetemet, de közben igazán az, amit mi ezekben a csoportokban alkottunk, az jelentette a fő érdeklődésünket.
Itt volt egy önálló estje is, ugye, Zuhanás címmel Hervai Gizella és Szilágyi Domokos verseiből összeállítás.
Igen, Mátrai László színművész, a Temesvári Színház színművésze volt ennek az egyetemi színjátszó csoportnak a vezetője. Ő nagyon sok mindent bevezetett minket, tehát tréning módszerekbe, kezünkbe adott kortárs színházművészeknek az írásait, Grotowskiról tőle hallottunk. Tehát ő nagyon-nagyon beindított minket ezen a kísérleti színházi gondolkodáson. 5 éves volt az egyetem, 3-4 év múlva már mi magunk jelentkeztünk saját tervekkel, én pedig azt, ami bennem gyerekkorom óta működött, a versek, amelyeket nem kellett megtanuljak, hiszen annyit foglalkoztam velük, annyit olvastam őket, annyit szűrtem át magamon, hogy ez a kis műsor is úgy keletkezett, hogy össze akartunk állítani egy műsort, és mindenki ki mit tud, és én egyszerűen kimentem a konyhába a bentlakásban, és fejből elkezdtem mondani, hogy hát milyen verseket tudok, és kiderült, hogy több mint egy órányit tudok. Alapvetően Hervai Gizella és Szilágyi Domokos versei voltak azok, amelyek engem abban az időszakban megragadtak, és ezekből a legkedvesebb versekből állítottam össze ezt az estet, és úgymond meg is rendeztem magamnak, tehát akciókat, tehát én a versmondásomba kisebb akciókat is belerendeztem. Természetesen a vers tartalmából kibontva ezeket a kis ellenpontozó vagy hangsúlyozó akciókat. Később is folytattam egy ideig a versmondást, és akkor leginkább a versek zeneisége volt, amiket kibontottam. Sokszor szinte már énekeltem, sőt a későbbiekben volt egy műsorom, egy nagyon jó barátnőm, szatmári születésű költőnő, Gál Éva Emese verseiből. Azoknak a koncepciója az volt, hogy egy kicsit el is táncoltam a verseket.
Itt a zene azért most nagy hangsúlyt kapott, választ ide egy zenét.
Gondolkodtam a zenén, hát ennek a korszaknak feltétlenül az egyik kedvence az a Kaláka. Szerencsém volt meg is ismerkedni velük. 90-es évek elején rajongtunk értünk. Fantasztikus, vigasztaló volt az, hogy eljöttek. Hát én magam is részt vettem abban, hogy megszervezzük, hogy eljöjjenek. Talán a 80-as évek népszerűbb dalaiból választanék ide valamit. Rózsa, rózsa, rengeteg, vagy Tengerecki Pál, vagy Tudod, hogy nincs bocsánat.
Rózsa, rózsa, rengeteg, lányok lepkék fellegek, lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek. Rózsa, rózsa, rengeteg, lányok lepkék fellegek, lányok lepkék fellegek, illanó könyvpermetek.
Amiket, hogy édesapja pedagógus, ő mit tanított?
Hát ő orosz nyelvet tanított, azért állok meg, mert amikor ő 50-es években elindult, akkor ő magyar történelem szakon kezdte, de másodéven kulák listára került az édesapja, hát nem egészen jogosan, hiszen 7 gyereket nevelt, és egy almás kertje vagy szőlős kertje volt, és akkor az akkori rektor Kolozsváron behívta Nagy István, és azt mondta, hogy hát folytathatja ösztöndíjjal, amit nem tudtak kifizetni, volna kifizetni egy tandíjjal, de ösztöndíjjal folytathatja, ha átmegy oroszakra. És az édesapámnak így vált ez a szakjába, amit igazán magas szinten, és hát ő becsülettel, az én tanárom is volt édesapám, az iskolában is, tehát az orosz tanárom, de hát nem utolsó sorban az az érdeklődés, ami miatt ő a bölcsész pályát választotta, az azért otthonunkban is megjelent, tehát a mi könyves polcunkon ott voltak magyar irodalom, kortárs irodalom, tehát hogy ezt az érdeklődést végül is átadta.
Az édesanyja oldaláról milyen örökséget hozott?
Édesanyám óvónő volt, és egy családnak az összetartó ereje. Nem csak a mi kis családunknak, hanem tágabb értelemben az ő családjának is, hiszen a háború után nagyon fiatalon családfő nélkül maradt ez a család, és ő volt az, aki szárnyai alá vette a húgait, és velünk együtt nevelkedtek egyik-másik, a bátyámmal és velem, de mindig ő volt a családnak az összetartó ereje. Bármilyen feszültségek, vagy esetleg szakadások voltak majd a táguló családi körben, ő mindig a kapocs akart lenni, mindig a biztos pont, ahol össze lehet gyűlni, ahol mindent meg lehet beszélni, el lehet simítani, lehet fordulni. Világ életében a családnak egy biztos pontja volt, természetesen édesapámmal együtt. Ők mind a ketten fantasztikus példát mutattak, mind a szakmájukban, mind a családon belül. A szilárdság különböző pontjairól származnak, ők nem szatmáriak, ők fiatal pedagógusokként kerültek Szatmár Németibe. Fantasztikus szerencsém van nekem gyerekként, hogy a nyarainkat, a bátyám is, én is a szilárdság két különböző falujában a nagyszülőknél töltöttük, a hozzánk hasonlókorú unokatestvéreinkkel járva erdőt, mezőt, és szerintem az, hogy még gyerekkorunkban éreztük egy ilyen családnak, a védő közösségnek az erejét, vagy a falunak az erejét. Ez egy hatalmas alap volt a későbbi életünkhöz. Hát ott tartottunk, hogy Tália diák színjátszó csoportban találkoztunk páran, akik úgy éreztük, hogy minket a színház az alkotói szempontból is érdekel, és Bocsárdi László, a felesége, Bocsárdi Angé Gabriella, és ők, mikor elvégezték az egyetemet, és munkahelyet választottak, Gyergyóba, Bocsárdi Angé Gabriellának a szülővárosába választották, az ő informatikusi, mérnöki állásukat, viszont azonnal elmentek a város művelődési házába, és ott találtak egy fantasztikus igazgatónőt, aki támogatta őket, hogy egy színjátszó csoportot alakítsanak. És elindították a Figura stúdiószínházat. Én 2 év múlva végeztem, és hát én is úgy intéztem, hogy a gyakorlati éveimet ott töltsem. Tehát mérnökként dolgoztunk reggeltől délutánig, és délután este pedig próbáltunk, és előadásokat hoztunk létre. Olyan előadások születtek végül is ebből a közösségi munkából, mert ez volt a lényege, hogy mi egy közösségként működtünk. Az első előadásunk, az a Tutyi Mutyi Móka, az egy ilyen összeállítás volt. Mint egy gyerekeknek szántuk, de felnőtteknek is. Versekből, jelenetekből, meséknek a megjelenítéséből, de igazából azt a közösségi energiát sugározta ez az egész. Meg azt önkifejezést, amivel mi próbáltuk a szabadságunkat, hogy úgy mondjam, ebben a nagyon szűk rendszerben megtalálni. És mindent újra fogalmaztunk magunknak, az ünnepeket, de együtt jártuk a vidéket, biciklitúrákon, együtt sportoltunk, együtt kirándultunk, együtt vágtunk bárányt húsvétkor. Szóval mi abban a rendszerben, amely nem sok lehetőséget adott számunkra, és még az életkörülmények is egyre rosszabbak voltak Ceausescu idejében, volt, hogy sokszor nem volt áram, üzletekben nem volt élelmiszer, kenyeret, jegyre kaptunk, és nem számított ez az egész, hanem hogy mi ebben a keretben egy teljes szabadságot tudtunk megélni.
Itt a Zsári Übő királyában játszott, és García Lorca vérnászában.
Igen, Bocsárdi László. Mindig ő volt a játékmestere a csapatnak, a másodikban pedig már ő hozta a javaslatot, és már átállt a másik oldalra, és ő vált a rendezőjévé, bár ez is egy közösségi munka volt. Mi magunk csináltuk a díszleteket, jelmezeket, volt a csapatban olyan, akinek képzőművészetileg volt képzettsége, érzéke, nyilván, hogy ő hozott ötleteket, és létrejött egy olyan előadás, egy olyan forma, aminek tulajdonképpen nem láttuk előzményeit az akkori kőszínházakban. Stúdiótér volt, tehát még a nézők háta mögött is futkároztunk. Egy bizonyos ponton le kellett állítanunk ennek az előadásnak a játszását, amikor az a fény vetült rá, hogy lehet, hogy rendszerellenes, vagy talán a Ceausescu házaspárról szól az Übő király. Igazából természetesen abból az életérzésből dolgoztunk, de konkrétan ilyen utalások nem voltak, viszont nem akartuk kockáztatni a csapatnak a létét, és egy következő állomás pedig Lorcának a vérnásza. Az Übő az egy mozgásszínházi előadás volt, a vérnász pedig pont ellenkezője, egy nagyon sűrű szertartásként játszottuk, ugyancsak közösségként mindenki ott volt a színpadon, mindenki részt vett az atmoszféra megteremtésében, ez egy elmélyülés volt tulajdonképpen, és akkor abból felálltak szereplők, és sokszor hangokkal is támogatták meg a közösség a jeleneteket, és játszottuk a jeleneteket. Ez egy nagyon-nagyon feszült, sűrű előadás volt. Teljesen az ellentetje a sok mozgásos Übőnek. Hát ebben játszottam a menyasszony szerepét, az egyik főszerepet. Hatalmas élmény volt. Erős volt a hatása a közönségnek is, ránk is, ahogy együtt tudtunk velük lélegezni.
Milyen zene illene ide ehhez a korszakhoz?
Bartók Allegro Barbaro, mert hogy ez egy forradalmi út volt számunkra, bár egy belső út volt. Forradalmat akartunk a saját mondani valónk kifejezésében. Meg akartunk törni bizonyos hagyományokat, vagy kifejezésmódokat. A szabadságunkat akartuk megteremteni, és sikerült. Thank you. vérnász után úgy éreztem, hogy megfeneklett a csoportnak a további élete. Már a csapatban kezdtek kisgyerekek lenni, családok alakultak, tehát hogy kezdett már átkerülni a fókusz. Nem mindenki gondolta azt, hogy csak színházzal foglalkozik. Akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek 89 októberében, pár hónap múlva, tehát 1-2 hónap múlva megvolt a forradalom, és a rendszerváltás, én akkor Szatmár Németiben én is belevetettem magamban ott az elején a szervezésbe. Azonnal ott voltam, ahol történt valami, vagy igyekeztem én magam megszervezni. Mivel ismertem Parászka Miklóst, bemehettem próbákra, írhattam a műsorfüzetbe. Valahogy kezdtem bevonódni a Szatmári Színház munkájába. 1-2 év alatt Parászka Miklós tette egy ajánlatot, hogy éppen megürült a színház irodalmi titkári állása, és ő képesnek látott rá, és az ő felkérése egybeesett azzal, hogy Kolozsváron elindult a magyar dramaturg szak. Én felvételiztem, és bejutottam Kolozsváron a teatrológia szakra, itt úgy nevezték, és párhuzamosan aztán 4 évig dolgoztam a színházba, és jártam Kolozsvára. Nagyon-nagyon nagy élmények voltak ott találkozni tanárokkal, bejártunk a kolozsvári színház próbáira is, és kiderült, hogy ebben én nagyon jól éreztem magam.
És dramaturgként hogyan találta meg akkor a helyét és az útját?
Hát szolgálni kell. Dramaturgként úgymond a háttérből, tehát sok feladata van az embernek. Tulajdonképpen onnan indul, hogy meg kell találni azokat a témákat, darabokat, amelyek aktuálisak, és amelyekben ez a társulat ki tud bontakozni. Az első évadokban, hát álmatlan éjszakáim voltak, mert tehát egy évadban 5-6 bemutató van, abban a színészeknek nyilván, hogy megfelelő szerepek vannak, de én egy olyan felelősséget éreztem, hogy találunk-e mindenkinek pont az akkori pályájának megfelelő szerepet, és ha most például mi nem voltunk elég ügyesek, akkor ott elillan, idősebb lesz, más korszakba kerül az a színész, tehát ez is egy fantasztikus felelősség. Nyilván, hogy egy színház repertoárja egy szándékot is mutat. Különböző felvetéseket, hogy mit mondunk a világról, hogy ápolunk bizonyos hagyományokat. Tehát a közösség ránk bízza, hogy ápoljuk, hogy úgy mondjam, a lelküket, hogy párbeszédbe kerüljünk a közösséggel. Bizonyos felvetéseket hozzunk, vagy olyan dolgokat őrizzünk meg, amik fontosak annak a közösségnek. Szóval nagyon nagy felelősség például egy repertoárt összeállítani. Én az első perctől kezdve mindig nagyon kíváncsi voltam, hogy mi zajlik a színház életben. Úgy azonnal elindultam kapcsolatok keresésében, nagyon sokat jártam Magyarországra, műhelyekbe, például kortárs dráma műhelybe, a nyílt fórumokra például, ott megismerkedtem a kortárs magyar drámaírókkal, több darabot, aztán Szatmáron műsorra is tűztünk, de eljártam a fesztiválokra, magyarországi országos fesztiválokra, kortárs dráma fesztiválokra. A másik fontos kitekintési pont például a Kisvárdai Színházi Fesztivál. A határon túli magyar színházak így ülnek össze minden évben. Én ott végigültem a fesztivált, megnéztem az előadásokat, barátságok kötődtek. Nagyon fontos volt ez a kitekintés. És aztán persze jön egy darabbal való munka, annak a szövegének a értelmezése, vagy annak a változatainak a megteremtésében, nyilván, hogy egy rendezővel szoros együttműködésben. Ennek nagyon sok fajtája van. Szolgálni kell, és meg kell érteni azt is, amit a rendező érez, hiszen az ő kompozíciója fog színpadra kerülni.
És ez illet önhöz? Ez a háttérbe húzódás és visszavonulás?
Igen. Én azt hiszem, hogy ebben teljes mértékben megtaláltam azt, amiben ki tudok bontakozni.
Szarka Tamás több előadás zenéjét is szerezte a Debreceni Csokonai Színház és a Nemzeti Színház számára, de most egy másik dalát választotta, a Készfogást.
Oh,
2000-es évek elején Magyarországra érkezett. Mi hozta ide?
Hát én mindig azt mondtam, hogy én igazából soha nem költöztem át Magyarországra, már olyan szempontból, hogy egyszerűen áttevődött a tevékenységem hangsúlya. Tehát ez egy folyamat része volt. Voltam határon túli színházi referens, egy adatbázis építésében vettem részt. A legfontosabb talán ez a határon túli színházak egyesületének megtöltése értelmes tevékenységekkel, hiánypontló dolgokkal, és ez a téma vezetett el a debreceni Csokonai Színházban, amikor Csányi Jánost és Vidnyánszky Attilát oda kinevezték, akkor hívtak, hogy szervezzünk, mert ők is nagyon szoros kapcsolatot szeretnének határon túli magyar színházakkal, és segítsek megszervezni egy ilyen indító eseményt, egy konferenciát. Én már nagyon régen ismertem Vidnyánszky Attilát, és Csányi Jánosnak is láttam a tevékenységét. Vidnyánszky Attilának a Beregszászi Színházát, tehát a Kisvárdai Fesztiválon ismertem meg, évről évre láttam az új előadásaikat, és fantasztikus színháznak tartottam, nagyon izgalmas formának, a társulatnak a működése, a felemelkedése. Később aztán követtem, és láttam Vidnyánszky Attila más előadásait új színházban, más színházaknál, operában, fantasztikus, amit az operában létrehozott, és akkor alakult egy olyan szituáció a debreceni Csokonai Színházban, hogy egy szükség volt a művészeti főtitkára. Állás megürült, és már régebben szó volt arról, hogy csatlakozzak ahhoz a csapathoz, és ott teremtődött egy helyzet, és mondta, hogy most ezen a helyen lenne szükség rád, jössz. És az volt az első olyan hívás, amiért én elhagytam a szülővárosom színházát, amire azt mondtam, hogy igen, ez érdekel, hogy Vidnyánszky Attila hogy fog egy vidéki színházat megszervezni, és 2008. január 1-én költöztem át Magyarországra. Hát nekem például egy feladatom volt az, hogy egy nagy román rendezőt, Silvio Pulcherettét elhívjam rendezni, és valóban el is jött, nem is egyszer, kétszer. Először ez is egy kicsit az én ötletem is volt, hogy operát rendezett, és aztán másodszorra a prózai társulattal egy Molière-t, a Scapin furfangjait, de nagyon nehéz ennek kiválasztani, hogy debreceni időkben igazából a sokféleség, és hát nagyon bátor vállalások.
Utána pedig jött bele a Nemzeti Színházba.
Nem igazán tud teljes lenni szerintem egy színházi előadás sem, ha valahol nincs meg mögötte valami egyetemességbe, vagy ilyesfajta hitbe, meggyőződésbe helyezve a koncepciót. Tehát ha nem tudjuk elhelyezni a művészeti alkotást egy világképbe, akkor szerintem nem születik meg. Mindig azt várom egy színházi előadástól, hogy kiragadjon, hogy elhelyezzen. Mondhatni azt, hogy a legnagyobb színházi élményem az Csíksomlyón a Nyeregben volt, amikor a Csíksomlyói Passió című előadásunkat ott játszottuk el a Nyeregben az oltár előtt. Több tízezer ember, 25-30 nem a számít, hanem nagyon sok ember részvételével. Szerintem az volt a tökéletes előadás, tehát az az együttlét. Hazavittük azt a formát, amit Csíksomlyón valamikor megírtak, kiegészítve Szőcs Géza Passió című vers sorozatával, és a magyar néptánc, népdal anyagával. Az a fajta együttlét, azon a helyen, ahol a pünkösdi misék folynak, ami a magyarság találkozásának egy kultusz helyévé vált, hála Istennek az elmúlt időszakban. Azon a helyen előadtuk ezt a történetet hagyományos elemekkel és kortárs színházi megszólalásokkal, kérdésekkel, és együtt voltunk azzal a közösséggel. Tehát, hogy ott megtörtént ez a mise, ez a passió. Én leültem a domboldalon az emberek közé, és mikor az előadás elején megszólalt egy olyan népdal, amelyik egy vallási ének is, tehát templomban is szokták énekelni, akkor felálltak az emberek, hogy ez mise, és úgy maradtak. És ezt az előadást úgy nézte, olyan áhítattal, mint egy mise. áldás volt ezen a törekvésen. 2-3 nappal azelőtt érkeztünk oda meg, egy hatalmas díszletet kellett oda beállítani, nagy vetítővászonokat, hiszen távol voltak az emberek, hogy a színészek arcát is lássák. Valami olyan szeretet kezdett el kialakulni, tehát hogy ez a közös ügy valahogy olyan mélyen összekapcsolt minket, hogy az előadás végére így mindenkiből a szeretet áradt. Ürelgettük egymást, valami kiárad belőlünk valami. Megtörtént ott valami, ott azon a helyen. És szerintem ez a tökéletes színház. És ez akkor is meg tud történni, ha nem egy ilyen téma van a színpadon. Szerintem odáig kell jutni akár egy témának a feldolgozásnak, hogy ezt a fajta elmélyültséget érje el a művészeti alkotás, hogy ilyen közösségi élményt tudjon adni a nézőnek. Nagyon sokat énekeltünk közösen életem különböző szakaszán, különböző közösségekben népdalokat, és ezért Kodály Zoltán Esti Dal című kórusműve jutott eszembe.
Vendégem Kulcsár Edit a Nemzeti Színház dramaturgja volt, akinek munkásságát Németh Antal és Hevesi Sándor díjjal, idén pedig Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök, Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Szendrei Edit. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most pedig a krónika és az esti mese következik, itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.